Kedves hallgatóink! A következő percekben tematikus napunk keretén belül beszélgetést hallhatnak Fábri Kornélatyával a szexualitás bibliai alapjairól.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, én Takácsi Bolya vagyok, és köszöntöm vendégemet itt a stúdióban, dr. Fábri Kornélatyát. Atya, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad meghívásunkat, és eljöttél egy ilyen valentinnapi, Szent Bálint napi beszélgetésre hozzánk.
Hát én köszönöm a meghívást.
Kezdjük azzal a beszélgetést, hogy neked van-e bármilyen kötődésed Valentin naphoz, vagy a Szent Bálint naphoz?
Több is, mondom ezt. Igazából kezdetben arra gondoltam, hogy ez egy ugyanolyan üzleti fogás, mint a Halloween, hogy ennek meg a nőnap, hogy sok virágot el lehessen adni. A személyes kötődésem annyival, hogy a legutóbbi párkapcsolatom az kötődik ehhez, ugye még messze a papság előtt, amikor is a Jóisten meghívott, hogy pap legyek, hát akkor jött el ez a február 14, amikor én már tudtam, hogy a Jóisten papnak hív, de hát ott volt a kedvesem. Nem is akkor, de rá egy hétre megbeszéltünk egy találkozót, és akkor vettem egy fehér virágot, egy nagyon finom illatú, ilyen koratavaszi fehér virágot, és akkor mondtam neki, hogy ez egy fehér virág, ami azt fejezi ki, hogy nem a te hibám, nem az én hibám, de a Jóisten papnak hív, és mennem kell. És hát nyilván volt egy jó hosszú beszélgetés utána, sírás meg egyebek, ez teljesen normális, és utána mondta az akkori kedvesem, hogy előtte egy hónappal, míg én kint voltam a Fülöp-szigeteken, akkor itthon ő azt mondta az anyukájának, hogy figyeld meg, akkor ne hazajön és pap lesz. Addig ezt nem mondta nekem, csak miután mondtam, hogy megyek papnak, akkor árult el ezt, hogy ő már egy hónapja ezt tudja. A Szentlélek neki hamarabb súgott egy picit. Papként pedig egy nagyon jó alkalom a házasság hete, ugye, ami ekköré tevődik lelkipásztorként. Mi ilyenkor mindig Kaposfüreden tartottunk egy szerelmes misét, ami azt jelentette, hogy elővettük a házasság kötési anyakönyvet, és megkerestük az előző 5-10-15-20, tehát kerek évfordulós házasságot kötött párokat, és egy levélben megkerestük elő, szeretettel várnánk őket az esti misére, ahol megálljuk a párokat, még az egy éve házasságot kötötteket is odahívtuk, és egyben pedig a jegyeseket, akik a házasságra készültek, és a mise után, miután kaptak egy szép mézes kalácsot rajta ezen a mézes kalácson a dátumuk, vagy a 5 év, 10 év, vagy éppen hány éve házasok. Voltak közül 60-65 éve házasok, tehát már messze arany meg gyémánt lakodalmasok. És utána pedig meghívtuk őket a plébániára egy közös étkezésre, ahol a házasságra készülők velük is beszélgethettek, hogy hát mi a hosszú házasságnak a titka. Tehát nagyon szépen sikerült megélni ezt a kontinuitást, tehát már régóta házasok és a házasságra készülők között egy ilyen találkozás volt, és ezt nagyon örömmel vették mindig, hiszen gondoltunk rájuk, manapság meg pláne az, hogyha valaki ilyen hosszú ideje kitart valaki mellett, az egy nagyon nagy érték. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép alkalom. Ritka érték. Én hál' Istennek olyan családban nőttem fel, ahol ez nagyon alap. Mondjuk így a szüleim is, mint halálig hűségben éltek, ötünket felnevelték, tehát hogy jó példák vannak előttünk, és a testvéreim is ugyanígy vannak.
Ugye említetted, hogy neked volt egy párkapcsolatod azelőtt, mielőtt a papi hivatást választottad. Könnyű volt felismerned azt, hogy téged az Úr Jézus milyen pályára hív?
Nem. Azt szoktam mondani, mikor kimondtam az igent, hogy a Jóisten megtörölte a homlokát, hogy na végre. Hát mennyi jelet küldjek még? Tehát, hogy...
Milyen jelek voltak?
Fú, nagyon sokfajta. Eleve volt a piaristákhoz jártam, érettségiztem, utána tudtam, hogy én szállodigazgató szeretnék lenni, felvételiztem is a vendéglátóipari főiskolára, és ott a felvételén hallottam a Jóisten hangját, hogy nem ide akarlak. És akkor második helyre beírtam a Gödöllői Agráregyetem agrárgépészmérnök szakot, francia szakfordító irányra, oda felvetek a pontjaim alapján. Hát ott fél éven belül kiderült, hogy ez nem az én utam. Jó volt megtanulni traktort vezetni, meg ilyesmiket, hogy abból a 10 magból, amit elém raktak, milyen növény lesz, azt nem akartam megjósolni. És közben már tudtam, hogy igen, én francia tanár leszek. És akkor utána tanítottam franciát Maszekban, aztán felvételiztet nem vettek fel, akkor egy évet dolgoztam az országgyűlési levéltárban, mint hivatalsegéd, és utána felvettek a francia szakra, és a francia szakra járás közben érett meg bennem egy nagy kíváncsiság, hogy olvasva az apostolok cselekedeteit azt láttam, hogy rengeteg csoda történik benne, és hiányoltam a csodákat a mai egyházból. Hol vannak a csodák? Hol vannak a halott támasztások? Hol vannak a betegek meggyógyítása? Hát Jézus egy egyházat alapított, ugyanaz a Szentlélek vezeti már 2000 éve, hát akkor hol vannak a csodák? És így jutottam el egy Szentlélek szemináriumra, ez egy 8 hetes lelki gyakorlat, ami megváltoztatta az életemet, és onnantól kezdve kezdtem napi szentmisére járni, betöltötte az Isten örömmel az életemet, kezdődtek a kalandok, a csodák, mindezek, mellette pedig udvaroltam egészen addig, amíg még az egyetemi lelkészségre is jártam, és Pákozdi István atya, akkori egyetemi lelkész kérdezte, hogy nem mennék-e ki Manilába egy ifjúsági fórumra. Hát azt tudom, hol van Manila, és mi az, hogy ifjúsági fórum, ráadásul január 5 és 15 között, amikor mindenki vizsgálati szakkal van elfoglalva. Aztán hazamentve láttam, hogy hát ez a Fülöp-szigetek, hát nem olyan rossz hely, és akkor gyorsan megnéztem, hogy tudod bepakolni az 5 vizsgából 4-et karácsony elé, mert közben meg tezei találkozó volt Párizsba, oda is szerettem volna kimenni. És aztán is sikerült mindenbe szuszakolni, és így jutottam oda ki. És ott 250 valányan voltunk országonként két-két képviselő, meg egyéb mozgalmak képviselői, és ott többen megkérdezték tőlem, hozzá lehetett szólni, stb., hogy hát, hogy nem akarok pap lenni? Mondom, hogy nem, hát tovább a kedvesem, nagy családot szeretnék, francia tanár leszek, stb. Egy másik pap azt mondja, hogy hát remélem legközelebb egy szemináriumban találkozunk, a felejtsd el, nem. Elmentem gyónni, a gyóntató atya is azt kérdezi, hogy nem gondoltál, hogy pap legyen? Mondom, ilyen nincs, tehát hogy is zsinórba. És akkor hazajöve pedig egy csomó ember ugyanezt kérdezte, hogy maga kispap, vagy pap, vagy... Tehát, mondom, jó, és így küldte az embereket sorba, hogy ébredjek már fel, és akkor jutott eszembe, hogy hát mi az, ami igazán boldoggá tesz. És az nem más, mint az, hogyha Isten irgalmát elvihetem az emberekhez. Hát papként még fel is oldozhatom a bűneik alól őket, és nekem nagy élményem volt, amikor életgyónást végeztem, és 22 év bűnét 5 oldalba összeírva, egy órán keresztül lepakoltam, és egy fantasztikus élmény volt újra megint könnyű lélekkel élni, akkor is, hogyha rendszeresen jártam gyónni addig is, de egy ilyen jó összefoglaló, de szigorlat. Hát utána már csak az volt a kérdés, hogy befejezem a francia szakot, vagy nem, és aztán úgy döntöttem, hogy hát nincs annyi időm, hogy befejezem. Anyukámnak mondtam, éppen készültem még olasz szakra is, és mondom, hogy hát tudod, mama, nem baj, hogyha nem vesznek fel, mert akkor inkább hamarabb befejezem a franciát. És mit akarsz csinálni? Hát mondom, teológiát tanulni. Miért civilek is tanulhatnak teológiát? Hát mondom, tanulhatnak. És azt mondja nekem, édesfiam, azt nem tudom, meddig fogsz ellenállni Isten hívásának. Hát mondom, mama, ugyanarról beszélünk, csak te keverted ide a civileket. Tehát ilyen jelei is voltak ennek. Nyilván hiába van sok jel, a döntést nekem kell meghozni. És én hálát adok a Jóistennek, hogy idézőjelben éltem, mielőtt bementem a szemináriumba. Sokan, és nagyon sokan 4 éves koruk előtt kapják az első impulzust a papság felé. Érdekes módon. Nyilván nem akkor döntik el, de 4 éves kor előtt jön az első küldés. Ezért fontos, hogy a gyerekek otthon érezzék magukat a templomban egyébként. Ugye az, hogy udvaroltam több lánynak is, nyilván nem egyszerre, de hogy volt erről is tapasztalatom, nem úgy beszélek kamaszokkal, hogy eleve úgy születtem, hogy én pap leszek, hanem igen, élem az életem, mint egy Karol Wojtyla is Érdemes megnézni a filmet róla. Annyira szépen mutatja, ő is azért ott volt, és udvarolt, és élte a fiatalok normál életét. És azt mondom, hogy oké, de a Jóisten erre hívott, és meg is őrzött, hogy az övé legyek teljesen.
És ugye itt jön az a kérdés, hogy nagyon sokan ugye mondtad, hogy nem éltek a papi hivatás előtt, mert ugye, hogy talán előbb kapták a hívást, és ők úgy gondolták, hogy papok lesznek, de nagyon sokan elvégzik esetleg a teológiát, de azt mondják, hogy ők mégsem lesznek papok, mert hogy ott van a cölibátus. Mi a cölibátus? Uh-huh. Miről beszélünk, amikor ezt a szót kimondjuk? Mert ugye, hogy nagyon-nagyon sokféle magyarázatot adnak az emberek erre a szóra.
A cölep szóból származik, ami nőtlen férfit jelent eredetileg. Tehát ez egy Isten országáért való teljes önátadás. Sőt, azt mondom, hogy cölibátus az nem valamitől való megfosztottság, hanem a Isten személyes szeretetétől való betöltöttség állapota, ami osztatlan szívet jelent. Nyilván ez nincs fenntartva a celibátusban élőknek, hanem házasságban élők is megkaphatják, de hogy a Korintusi levél, első Korintusi levél 7. fejezetében is olvashatjuk, hogy az osztatlan szív, hogy kinek mire van gondja, hogy a házas embernek arra, hogy családjával, feleségével törődjön. Aki Istennek adja az életét teljesen, az pedig az Isten dolgaival törődik. Ugye már kezdetben is látjuk azt, hogy voltak, akinek volt házastársuk, és volt, akinek nem, ugye Pál apostol cölibes ember volt, Péter apostolnak anyósa is volt, tehát felesége is, de úgy tűnik, hogy egyszer nősült legyen a püspök, ezt mondja Pál apostol a levelében, de úgy tűnik, hogy aki papságot választotta, az egyben el is válta a feleségétől. Tehát ez egy ilyen mindent elhagyó dolog volt, nem volt könnyű. Nyilván ez később csak a 4. században először szerzetesek számára tették kötelező, aztán vált általános érvényűvé, de Kelet és Nyugat egyház ugye ebben a szempontból ketté vált, hiszen volt, ahol házas embereket szenteltek pappá, ugye a nyugati egyházban pedig nem. Tehát ott már csak celibátusban élőket, tehát a nőtleneket szenteltek pappá vagy diakónussá. Ma ez ugyanígy megvan a katolikus egyházon belül, aki görög szertartású, görög katolikus, ott előbb házasodnak, és utána szentelik őket pappá, de dönthetnek. És talán ebből a szempontból ez egy nehezebb döntés, mert neki két döntést kell hozni. Cölepsz papként élnek, vagy házas papként. És ott van, hogy náluk püspök csak az lehet, aki cölepsz pap. És akkor rögtön felmerül gyanú, hogyha valaki nem akar házasodni, akkor püspökségre törekszik, ugye Pál apostol valahol írja ezt, hogy tisztességes dolog püspökségre törekedni, hát egészen más kor volt akkoriban, mint manapság, rengeteg teher van egy püspöknek a vállán, akkor is ezt a kettős döntést kell meghozni. Biztos vagyok abban, hogy nagyon sok szent életű pap van, aki tényleg akár sosem volt szerelmes, hanem már gimnáziumban ment szemináriumba, és kezdetekben teljesen biztos volt, hogy a papi út az övé. De én emlékszem, volt egy osztálytársam, akit kérdeztem, hogy hát, hogy megy papnak gimnázium után, és mondom, és voltál már szerelmes? Azt mondja, még nem. Mondom, hogy legyél szerelmes, utána megy, azt mondta 18 évesen. Sajnos már nem pap, mert hogy később érte utol a szerelem. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos, hogy érett emberek menjenek papnak. Ez látszik egyébként nyugaton, hogy egyre idősebb korban döntenek. Ugye, ahogy a házasság is egyre kitolódik, én örülök, amikor 30 év alattiakat esketek, mert viszonylag ritka. Nem könnyű, mert manapság az elköteleződés önmagában nehéz. Tehát annyira adhok dolog van. Én nemrég meséltem egy tájvani ismerősnek, hogy hát a kommunizmusban, amikor megjött az autó, akkor már azzal befizetik a következő, mert tudjuk, hogy 5 évig kell rá várni. Mert most ugye az, hogy 8-10 hónapot, vagy nem tudom, mennyit kell várni egy új autóra, mert nincs alkatrész. Hát ez újdonság a nyugaton felnőttek számára. Hát a kapcsolatokban is ugyanezt tapasztalható, hogy most is azonnal is ideiglenes, és vedd meg, használ, dobd el, mint a tárgyakkal. És ez nem működik. Tehát egyfajta hűség, elköteleződés az kell mind a házassághoz, mind a celibátushoz.
Ezt a hűséget, ezt lehet tanulni?
Ezt megkapni lehet. Én azt gondolom, ez egy ajándék. Emlékszem, még Bigró László püspök atya volt a rektorunk, és ő mondta azt, hogy ilyen kispapokat nevelve papságra, hogy aki törekszik a celibátusra, annak nem fog menni. Aki éli a papságát, annak az életében gyümölcsként megterem. És ez teljesen így van. Tehát olyan, mint hogy valaki azon törni a fejét, hogy hogyan ne kövessen el bűnt, az nem jó úton jár. Tedd a jót, és kiszorul a bűn. Tehát nem lesz idő a bűn számára. Tehát és itt ugyanez van, hogyha valaki Jézusé, akkor onnantól kezdve van egy olyan fajta lefoglaltság érzése, hogy ez igen, ez az övé. És innentől kezdve azt mondom, hogy bárki, ha krízisbe kerül hivatásában, általában nem a nőtlenség szokott a hiba lenni, hanem a hit. Tehát amíg nem hiszem el, hogy a legkisebb faluban is az én elmondott misém végtelen értékű, onnantól kezdve azt látom, hogy hát van ennek értelme. Hát a papságban is minden hit kérdése. Csak hogy egy kívülálló azt látja, hogy mit teszünk. Hát fura mozdulatokat teszünk, kezünket kitárjuk a kehely felé, elmondunk szavakat, háromszor leöntögetünk gyerekeket. Hogyha nincsen emögött egy teljes lelki valóság, akkor az egész humbuk. De van. Hisszük, hogy a kereszteléskor Isten ember, Isten gyermeke lesz, megkezdi az örök életét, egyház tagja lesz, a Szentélyek temploma. Tehát annyi minden történik, ami nem látható, és ebben hinni kell, mert a érzékszerveim nem segítenek ebben. Tehát az egész papság az hit kérdése. Hiszem, hogy amíg feloldozok valakit, akkor tényleg nem lesz ott a bűne. Hiszem azt, hogyha elmondom a szavakat, a ostya és a bor fölött, akkor Krisztus testévé és vérévé válik. Ezek olyan hit titkok, amit csak ajándékban lehet megkapni a Jóistentől.
Gondolom, hogy neked vannak, hogyha olyan görögkatolikus atya ismerőseid, akik házasságban élnek, és olyan is gondolom, aki cölebb. Mi a különbség a kettő között, vagy lehet-e a kettő között különbséget tenni?
Maga a szentelési kegyelem, amit kapunk, az ugyanaz. Hál' Istennek a ritusban mások vagyunk, de a hitben teljesen egyek. Tehát azért a görögkatolikusokkal teljes egységben vagyunk. Hogy miben más? Nyilván az életmódban. Ugye régen azt mondták, hogy hát azért ne nősének papok, hogy nehogy az egyházi vagyon szét kelljen osztani. Ma már nem beszéltünk egyházi vagyonról, hát ki osztaná el, meg mit. Tehát nincsenek földbirtokok, meg egyebek. Tehát ez egy teljesen fals, ilyen marxi elgondolás volt. Viszont valóban ez, amit mondtam, hogy egy kettős döntést kell hozni, hogy a görögkatolikusok esetében, és találkoztam olyan görögkatolikus atyával, aki azt mondja, hogy irigyel bennünket. Mert azt mondja, te, amikor én jó lelkipásztornak érzem magam, akkor rossz családapának. És a jó családapának a rossz lelkipásztornak. Tehát a Pál apostol beszél az osztatlan szívről. És ez tény, hogy így van. Hát, de nem csak a papságban, hát vannak ilyen megszállott tudósok, akik éjjel-nappal a lombikjukat nézegetik, és ez köti le minden erejüket, és oda nem fér bele még egy más. Tehát annyira betölti az életüket. És ugyanakkor nem is olyan könnyű döntést hozni. Tehát, hogy mi görögkatolikus kispapokkal találtunk együtt a központi szemináriumban, és láttuk, hogy hát harmad év után lehetett kezdeni udvarolni, hogy megtalálni azt, aki azt mondja, igen, én kitartok mellett, úgy is, hogy közben helyezni fognak életünk során 3-4-5-6 legkülönbözőbb helyekre, gyerekeket vinni kell, iskolájuk, stb. Az sem mindegy, hogy mi a feleségnek a foglalkozása. Ezek a püspöknek beleszólási joga van, hogy kit vehet feleségül, mert nyilván egy olyan valakit vesz feleségül, aki olyan foglalkozása, ami nagyon helyhez kötött, nem tudom, opera énekes, hát az nem lehet akárhova tenni, hanem ahol van opera vagy színház. Egy tanítót, egy orvost, mást nyilván könnyebb helyezni, de hát ez se könnyű. A másik az, hogy mi történik, hogy ugye a görögkatolikusoknál is az a szabály, hogy először házasságkötés, aztán papszentelés, de a papszentelés után, hogyha megözvegyül, már nem házasodhat újra. Ne adj Isten, elválik. Ez is előfordulhat.
Megengedett, hogy elváljanak?
Válás az nincs megengedve, de a gyilkosságnál sokkal jobb, hogyha külön élnek. Igen, csak ugye ott van, hogy a papnak kirakatban zajlik az élete. Mintát ad, példát ad. És akkor hát ott van, hogy illik, hogy nem tudom, hány gyereke legyen, hogy szépen éljék a házasságukat, és ez, én azt mondom, hogy magamért még vállalok garanciát, vagy ha hibázok, akkor azt magam vállalom, de aztán ki tudja, hogy ha elkalódik egy gyerek, hogyha nagy Isten drogos tesz, vagy teljesen más irányt vesz, hogy nála a pap gyereke. Hogy ezek mind-mind izgalmas feladatok, ugyanakkor pedig lehet, hogy sok esetben még jobban tudnak segíteni hasonló helyzetben levő más házasoknak. De hát azt mondom, hogy miért tartunk mi papok jegyes oktatást, amikor mi nem is élünk házasságban, de igen, de mi is családban nőttünk fel, és picit úgy vagyunk vele, mint az orvos, hogy nem az a legjobb orvos, nem már minden betegsége volt, hanem aki sok betegséggel találkozott. És hát valaki a saját családját látja belülről, mi viszont nagyon sokat kívülről, és hát tudok olyan dolgot segíteni, ami másnál már bejött. Úgyhogy ez is egy érdekes dolog. És hát volt ilyen helyzet görögkatolikusoknál, hogy a feleség 5 gyerekkel otthagyta. És akkor ott van, hogy most mit csináljon? Kicsi gyerekek, anyára van szükségük. De tudja, hogy ha most újra házasodik polgárilag, akkor felfüggesztésbe kerül, nem tud pap lenni. És akkor most mi a nagyon nehéz döntés? Ha úgy dönt, hogy igen, házasságot köt, elmegyek a házasságkötésére, ott vagyok mellette. Tehát ezek nem könnyű dolgok, de nem is érthető, hogyha nem tudom a természetfölti valóságnak az egész misztériumát befogadni. Tehát én hiszem azt, hogy miért is vagy celibátusban? Isten országáért, ez egy jel, és ez piszkálja a csőrét a mai világnak. Nem véletlen, hogy nagyon sok támadás éri ezt a területet. Miért? Mert az életem már arra mutat, hogy ez nem végállomás. Hogy van folytatás, hogy mi azért élünk, mert ez amit az előszoba egy hatalmas kastélyhoz, amit itt élünk, nem lehet összehasonlítani a örök élettel. És azt mondom, hogy mind a kettőnek van nehézsége, meg szépsége. Tehát az a fajta függetlenség, amit a celibátus ad, azt teszi lehetővé azt, hogy tényleg mindenfelé tudjunk szolgálni. Az, hogy én éjfélkor megyek be a kórházba, vagy haldoklóhoz, vagy jönnek, keresnek meg bármikor, és nem kell azt nézni a feleségem éppen ki jön hozzám, vagy ki nem jön hozzám. Hanem ez tényleg bárki bizalomban fordulhat egy lelki atyához. Tehát ez mind benne van. Ugyanakkor a másik fele pedig a magányérzés is simán ott lehet, mert hogy azért előfordul, hogy valaki a fűtetlen plébániára megy után, haza 3 miséje után, nem várja senki. Tehát ez egy nagyon izgalmas kihívás, hogy hogyan tudok közösségi emberré lenni, hogy azt a fajta kapcsolatrendszert, amit egy családban intenzíven élnek meg egymással, azt hogyan tudom kicsit tágabb körbe, több emberrel, de ugyanazt a szeretett dózis kölcsönösen adni egymásnak. Tehát én azt mondom, hogy nagyon kevés este volt, hogy egyedül vacsoráztam volna plébános koromban. Mert hogy mindig volt valami közösség a plébánián.
Tehát ugye akkor nem lehet azt mondani, hogy egy katolikus atya az egy aglegény életet él.
Hát van, aki aglegény életet él. Ezt mesélte is, kérte tőlünk még a betonpüspök vagy a Kaposvár, hogy ne a pap legyen a leggazdagabb aglegény a faluban. Tehát, hogy ne úgy éljünk. Hanem, hát én emlékszem, nyilván ez egy extrém eset, hogy a plébánián 10-valány embernek volt kulcsa a plébániához. Hát én nem is voltam otthon, akkor is zajlott az élet, vagy több mint 400-500 ember megfordult havonta a plébánián. Tehát ezt nem mindenki bírja, tehát egy átjáróház volt. De hát ez a lényege, hogy ez egy olyan közösségi fészek legyen a templom meg a plébánia, ahol mindenki jöhet. Tehát azt gondolom, hogy én addig vártam, hogy a 22 óra 10-es busz az utolsó volt elmenjen, akkor leürült a plébánia, és akkor végre volt időm az e-mailekkel foglalkozni, egy kis csend. Tehát az nagyon fontos, hogy a papnak legyen ideje az imádságra, a csendes szentségimádásra, zsolozsma elvégzéséhez, tehát az Isten kapcsolat ápolásához, mert enélkül nem fog menni.
Ja, említetted az osztatlan szívet. Hát akkor ez azt jelenti, hogy egy házasságban akár a férfi, akár a nő, az csak azért az egy emberé, akivel házasságot kötött.
Hát jó esetben igen. Nyilván a jó istené, de emellett pedig kötelessége van. Tehát, hogy a házastársak fontos, hogy egymást üdvösségre vezessék. Ez a legfőbb célja a keresztény házasságnak. Ezért mondják azt, hogy holtomig, holtodig. Mert hogy tudjuk azt, hogy bibliai alapon, hogy ha valaki megözöli, akkor szabad állapotúvá válik. Magyarul az egyik legfőbb feladata a keresztény házasságnak, hogy egymást üdvösségre vezessék.
És hogyha jön a kísértés, mert ugye az nem Istentől való.
Nem, a kísértés az jön, ez a dolga. De hát éppen ezért kell, hogy egymást megerősítsék. Hát a Bibliának a legelején ott van, hogy az embernek nem jó egyedül lennie, mert egyedül gyenge. Hát ezért kell, hogy a pap is, hogy a közösségben van, hogyha ugye én Emmanuel közösség tagjaként én a papságomat, vagy az egyházközség támogatóan van jelen. A házasságban pedig egymást kell, hogy támogassák, és aztán nyilván legfontosabb kapocs is a szeretet rendjében is az első, nyilván Isten után a házastárs, második a gyerek, harmadik a szülő, negyedik a testvér, ötödik a rokon, hatodik a barát. Tehát, hogy ez nagyon helyén kell, hogy legyen, és ott csúsznak el a bajok, hogyha nem az első a házastárs. És hát sokan azt gondolják, hogy a házasságkötés az egy célba érés. Nem. Az egy startkő. Emlékszem egyszer egy esketésen a srác kosaras volt, és hát a kosárlabda csapat is ott volt. Én sem vagyok alacsony, de úgy kellett felnéznem a 2 méteres srácokra. És akkor mondtam neki, hogy tudod, mi változik most? Hogy a zónázásról áttérsz a szoros emberfogásra. Ugye ez a kétfajta védekezés a kosárlabdában, hogy lehet zónát védeni, meg lehet embert. Hát most egy igent kimondasz, és mindenki másra nemet. És ez, én azt mondom, hogy én csak egyet több nőről mondok le, mint az átlag. Én azt mondom, már nem olyan vészes. De értsük ezt jól, és hát nyilván kísértés az mindig van házasságban is, papságban is. Csak a jó Isten tud segíteni, és a hozzávaló hűség.
Szerinted, hogyha az Isten, ő mit szól a szerelemhez magához? Mert azért ugye azt mondják, hogy egy ember életében több szerelem is lehet. A házasság az legyen egy. De a szerelem azért az teljesen más, mint a házasság.
Szerintem a Jóisten nagyon élvezi. Tehát ha nem lenne szerelem, akkor házasság se lenne. Tehát nyilván vannak érdekházasságok, de ez egy olyan fajta plusz az ember életében, egy olyan hajtóerő, ami egyszerűen meghűít. De szó szerint, tehát ezt tudjuk, hogy a dopamin szint az teljesen lemegy, tehát a normálisság hormon az egy idő után újra kezd termelődni, mert az életveszélyes állapotban van, aki szerelmes. Ez a lila köld, és ez most már tudjuk, hogy biokémiai okai is vannak. Hogy mitől alakul ki, azt még nem tudta megmondani a kutató társadalom, de hogy van, az biztos. Tudjuk azt, hogy nagyjából 18 hónapon át termelődik. Ami segít abban, hogy mindig a jót lássam meg a másikban, és ez a 18 hónap van arra, hogy a tudatos döntésekkel a szeretet győzzön. Mert a szeretet az nem érzelem. Ha érzelem lenne, akkor nem lehetne parancsba adni. Jézus pedig azt mondja, hogy új parancsot adott nektek, szeressétek egymást. A szomorúság is egy érzelem, azt mondja, légy szomorú, de miért lennék? Hát most kicsatolnak az örömtől. Te nem lehet teljesíteni. A szeretet az viszont egy tudatos döntés, ami nagyon gyakori, és házasok ezt megerősítik, hogy igen, lehet, hogy a nagy eufóriában összeházasodtunk, egymáshoz csiszolódunk, és azért vannak nehezebb napok, hónapok, évek, amikor újra és újra ki kell mondani azt az igent a másikra, miért hozzáment. És ezért is jó, akár itt a házasság hetében, hogy akik ott van jelenlévő házasok, mondják el újra egymásnak az eskü szavait. Nagyon megerősítő. Ismerek olyat, akinek a házassága picit gajra futott, és azt kérte a felesége, mielőtt elmész, nézzük meg az esküvői videónkat, és mindig otthon maradt. Aztán végül is nem sikerült együttét, nyilván kettőn áll a vásár, sok oka lehet, mindenki változik, és anyám nem ilyen lovat akartam, előfordul, és valaki nem is tehet róla, tehát valaki teljes odaadással mondott igent, és aztán kiderül a másikról egy-két olyan dolog, ami el volt titkolva. Erre nagyon-nagyon irgalmasan néz az egyház, nyilván védi a házasság szentségét, hogy az egyszeri. De hogyha valamiért mégsem megy, akkor mindig ott van az, hogy nézzük meg, hogy mi az, ami miatt ez nem jött létre. Tehát ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy mennyire szabad az ember az ilyen döntésében. Annyi minden motiválhatja, csak egy otthonról elszakadás, stb. Tehát, hogy ugyanakkor én egy másik izgalmas dolgot veszek észre manapság, hogy egyre többen vannak azok a 30-as, 40-esek, akik férfiak és nők is, akik egyedül vannak. Nem azért, mert így akarták, hanem van egy értékrendjük, és nem találtak hozzávaló párt. És azt mondom, hogy ne keseredjenek el. Tehát akkor is, hogyha így alakult az életük, azért sok minden mással lehet szolgálni a többieket, lehet teljes életet élni. Az életnek nem célja a házasság. De akkor én már elbuktam. Nincsen feleségem, hanem az életszentség, és azt nagyon sokféle módon lehet élni.
Volt olyan, hogy egy-egy házas pár krízis helyzetben megkeresett téged, és tanácsot kért?
Persze, és az a jó, hogyha keresnek. Tehát eleve a lelki atyának is az a szerepe, hogy egy objektív tükröt tartson. Nem az, hogy megoldja a problémáit, hanem az, hogy figyelj, kívülre most így néz ki. És lehet, hogy aki benne van, nem látja. Tehát aki a tornádóban van, akkor az forog a széllel, de kívülről látszik, hogy milyen az a tornádó, amiben benne vannak. Természetesen, és akkor van, amikor én is küldöm tovább, mert tudom, hogy igen, itt most párterápiára van szükség, vagy ki kell mondani, hogy ebben a kapcsolatban bántalmazás történik. És akkor ott van, hogy általában mind a kettő múlik, ha egy kapcsolat megromlik. Közösen kell dolgozni rajta sokat. És Pál apostolnak is nagyon jó ötletei vannak erre, hogy ne nyugodjék le a haragotok fölött a nap. Tehát ne vigyétek át a tegnap gondját mára, hanem tudjátok kimondani, hogy megbocsájtok, és menjünk tovább. Tehát ez olyan pici dolgok, amik néha olyan mentálhigiéni nagyon sokat foglalkozik erről a lelki egészségről, hogy ja, akkor átbeszéljük, tudunk kommunikálni egymással. Emlékszem, a jegyes kurzuson mindig felteszünk 34 állítás vagy kérdést, és akkor külön-külön ki kell tölteniük. Igen, nem tudom. És akkor ennek alapján tudunk beszélgetni, hogy valaki igen, másik meg nemet írt ugyanarra a kérdésre, akkor miért van ez így? Tehát van egy ilyen, hogy a párom jelenlétében mindig felszabadultan érzem magam. És akkor kiderül mindegyőször, persze. És akkor mondok egy kis szituációt, ja, hát akkor nem annyira, és akkor beszéljük át. Tehát ezt mind tanulni kell, de egy életen át. És hál' Istennek, hogy van Mécs, hogy van házas hétvége, hogy van nagyon sokfajta támogató házaskurzus az Alfán belül is például, amik segítenek, hogy hogyan lehet frissen tartani a kapcsolatot, mert minden megszürkülhet, ha nem vigyázunk.
És ezért jó, hogy van a házasság hete.
Így van, ez felhívja a figyelmet egyrészt a házasságra, az elköteleződésre, bátorítást adhat azok számára, akik nem házasságban élnek, ugye, mert hogy gyakran mondják azt, hogy a házasság olyan, mint az ostromlott vár, hogy aki benn van, ki akar jönni, aki kint van, be akar menni. Én azt mondom, hogy ezt lehet jól élni. Tehát, hogy aki pálapos, mondja, aki házas, az maradjon benne. Aki nem, az még jobban teszi. Tehát, hogy mert Istenre tudunk koncentrálni, a lényegre. De ez, hogy kéz a kézben tudják egymás segíteni, ez nagyon fontos. A házasság hete pont erre hívja fel a figyelmet, hogy együtt tudunk előre haladni.
Beszélgetésünk végén mit üzensz azoknak a fiataloknak, akik esetleg hezitálnak, hogy most a papi hivatást válasszák-e, avagy házasságot kössenek? Mikre figyeljenek, milyen jelekre?
Igen, a hivatás 4-5 dologból biztos, hogy összeáll. Egyrészt a vágy. Mire van vágy a szívemben? Tehát a Jóisten olyat nem kér tőlem, amire nincsen vágy. Sokan azt gondolják, hogy hogyha én keresztény leszek, akkor a Jóisten biztos, hogy azt kérje, amit a hátam közepére se kívánok. Tehát, hogy sokan félreértik Jézusnak a mondatát, hogy aki vegye fel keresztjét és kövessen. Hát nem azt jelenti, hogy aki keresztény lesz, annak szenvednie kell. Hanem az, hogy Jézus esetében az atya akarata az a kereszt volt. És az atya akaratára kell igent mondanunk. Hogy kész vagyok a saját akaratomról lemondani, és az atya akaratára igent mondani. Tehát az egyik, hogy mire van vágy a szívemben. A másik, hogy alkalmas vagyok-e rá. Önismeret nagyon fontos. Mind a házasságban, mind a papságban. A harmadik, hogy a körülményeim lehetővé teszik el. Mind a házasságot, mind a papságot. És aztán ott van egy visszajelző hatóság. Ugye a papságnál azért 5-6 évig nézik, hogy valaki alkalmas-e a papságra, és akkor a végén a hívőné megkérdezése után, hát nyilván a felelősöket kérdezik, hogy alkalmasra találjátok-e, és akkor az alapján mondanak igent vagy nemet. A házasságkötése meg a másik mondja azt, igen, meg a másik családja, hogy adom-e a lányomat, adom-e a fiamat. Ezeket mind figyelni kell, hogy mire van vágy a szívemben. Elgondolom-e azt, hogy 15 év múlva hogyan képzelem az életemet. Papként vagy nem papként is. Egyben biztos vagyok, hogy a Jóisten sokkal több embert hív papságra, vagy éppen szerzetességre, mint annyit igent mondanak. És egyszer kérdeztük a Lukács László piarista atyát, hogy bűne visszautasítani a papi hivatást, és azt mondta, hogy nem bűn, csak sok könyvnek a forrása. Nincsen a bőrében az, akit a Jóisten papnak hív, és mégsem azt mondja, de Jóisten tiszteletben tartja a döntésünket. És lehet boldogan élni nősként is, házasként is, hogyha a Jóisten papnak hívott, a Cölesz papnak, de azt gondolom, hogy nekünk azt kell keresni, hogy vajon a Jóistennek mi a terve is, és szabad kérni őt, hogy Uram, mutasd meg. Például, hogyha valaki bizonytalan egy kapcsolatban, akkor nyugodtan imádkozhat úgy, hogy Uram, ha ez a kapcsolat szíved szerint való, akkor erősíts meg benne, ha nem, akkor vesd neki véget. És akkor így rábízom. És az, hogy ha azt jelenti, hogy pap legyek, ugye hát Gedeon is próbára tette az urat ott a gyapjúval, hogy mi legyen száraz, mi legyen nedves a gyapjú vagy a környéke. Kétszer is kért, mert bizonytalan volt a hivatásában. Szabad kérni ezt a Jóistentől, hogy erősítsen meg. Mert hogy... És aztán, hát én emlékszem a mindenkit buzdítok fiatalokat, hogy napi egy üdvözlét a tisztaságért mondjon el, és napi egy miatyágot a jövendőbeliért. Én ezt teszem, hogy minden nap a hivatásomért egy miatyágot, egy üdvözlét a tisztaság megtartásáért mondok el, és működik. Ez üzenet nagyon profi abban, ami szüzesség. Ezt mindenképpen érdemes tenni, hogy és az, hogy legyenek bátrak. Tehát mind a kettőhöz bátorság kell. Kicsit könnyebb a papságra igent mondani, mert csak én szúrhatom el. A másik félen nincsen semmi gond. A házasságban mind a ketten hibázhatnak, de legyenek bátrak, tehát hogy kicsit úgy lehetünk, mint aki először rá mozgó lépcső alján, és nem mer rá lépni, mert az ott mozog. Egyszer rá kell lépni, és akkor indulhat fel. Tehát a toporgásból nem lesz előre haladás. Egy hasonlattal hadd fejezzem be, Dömsödön, ahol már 50 éve nyaralunk, keresztény elménynek van egy szép nagy gesztenyefájuk, és nagyon sokat másztunk rá, mert kedvesen nőttek az ágai, de egyszer csak egy villához értünk, és vagy jobbra, vagy balra lehetett menni, de egy nagy 15 méteres magas gesztenyefa. Most a mai világ azt mondja, hogy maradj ott középen, mert akkor még bármelyiket választhatod. Igen, de ez olyan, mint a szamár, amíg éhen hal két szénak azzal között, mert nem tudja, melyikbe harapjon. Ha az egyik ágat választom, a másikról lemondok, de így jutok fel magasabbra, és szép kilátás vár. Tehát minden egyes döntésünknél nagyon sok nemet is mondunk. Ha én a pedagógus pályára megyek, akkor valószínűleg nem leszek más. Ha kimondom a Mariskára az igent, akkor az összes többire kimondom a nemet. Tehát, hogy minden döntésünkben van áldozat, van lemondás. És ez így van rendjén, de a másikat viszont felértékeli. Úgyhogy én arra bátorítom őket, hogy gondolják meg, ne húzzák sokat az időt, mert nagyon gyorsan pereg. És manapság szokás az, hogy hát Pap Miklós atya szokta mondani, hogy hát most egy év Cambridge, egy év itt, egy év ott, projekt itt, projekt ott, és akkor ja, itt vagyok 30 évesen, és hát még nincsen senki, aki mellett hajtom a fejem. Hogy legyen egy bátorságuk, nyilván van az embernek egy szimatja, hogy jó lesz ez, vagy nem, akármiben nem menjenek bele, legyenek igényesek, és jobb egyedül, mint egy rossz házasságban, ezt azért hadd mondjam el, akinek az hivatása az ebben érzi jól magát, de hogy a bátorság az kell hozzá, merjenek lépni.
Én úgy gondolom, hogy sokunk nevében mondhatom azt, köszönjük, hogy te mertél lépni, mert hogyha nem léptél volna a papi hivatásra, akkor nem hallanánk ennyi sok bölcsességet és ennyi sok jó szót, amit tőled kapunk. Én kívánom azt, hogy a papi hivatásban találd meg minél mélyebben és minél jobban azt, amiért az Úr téged erre a pályára hívott. Köszönöm szépen ezt a beszélgetést.
Hát én köszönöm szépen is. Sok erőt.
És Isten áldjon, Atya, a hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót. Viszont hallásra Takácsi Baját hallották.
Beszélgetés hangzott el Fábri Kornél atyával a szexualitás bibliai alapjairól. A műsort Takácsi Baja készítette. Tematikus napunk adását 13 óra 15 perctől folytatjuk.